Harmadik álom. Hunyorogva álltam a fehérre festett vaskapu előtt. Az erős napfény visszaverődött a világos felületről. A nyári melegség megizzasztott. Egy szálingben és rövid nadrágban álltam, és Vinusra néztem. Ő is lenge fehér ruhát viselt. Rákérdeztem. Akkor becsöngessek? Vinus nem szólt. A nagy hőségben talán az is nehezére esett, hogy megszólaljon, csak igenlően intett a fejével. Kis idő múlva Éva nyitotta ki a bejárati ajtót. Fehér, vékony, nagyon kivágott, lepelszerű ruha volt rajta. A palást alatt világos sárga blúzt hordott, mindig jól öltözködött, csak a haján csodálkoztam el. Legutóbb, amikor egy forgatáson láttam, szőke, dús, hullámos haja volt, most pedig rövidre vágta. Nem lehetett hosszabb 2-3 centiméternél. Bent az udvarban kellemesebben éreztük magunkat. A ház falai beárnyékolták a keskeny, hosszúkás udvar részt. Elől frissen ültetett virágos kert, hátrébb pedig néhány szőlőtőke zöldelt. Amikor észrevette, hogy a növényzetet nézegetem, felvilágosított. A virágos ágyas nemrég lett kész. A tőkéket pedig még az előbbi telek tulajdonos ültette. A ház is nemrég készült. Éva azért hívott bennünket, hogy nézzük meg. A külső falak nem voltak bepucolva, de az ajtók, ablakok már a helyükön álltak. Éva előre ment, mi pedig utána siettünk, mert csorgott rólam a verejték. Benn megvolt a padlózat. A belső falakat már bepucolták. A nappali kellemes, halvány sárga színárnyalatban ragyogott. A szoba közepén csak egy hosszúkás, üveglapos dohányzóasztal állt. A sarokban egy karos szék árválkodott, a padlón több kis párna hevert. Egyelőre ez az összes berendezés, de remélem idővel majd megtelnek a helyiségek. Végig vezetett minket a többi üres szobán. A beosztásuk jó és funkcionálisnak tűnt. A végén a nappaliban telepettünk le. Még nem volt légkondi, de ventilátor sem. A nyitott ablakon keresztül csak úgy dőlt be a meleg levegő. Éva látta, mennyire izzadok, ezért javasolta, hogy zuhanyozzak le. Szívesen elfogadtam az ötletét. Vinus is kapott a lehetőségen, ő is le akarta hűteni magát. A fürdőszobát már teljesen befejezték, kényelmesen tusolhattunk. Miután megtörölköztem, csak a rövid nadrágomat vettem fel. Gondoltam, Éva nem fog megharagudni, ha a felső testem pőre marad. Utána Vinus is bement a fürdőszobába, látván engem, és mivel nőnemű a vendéglátónk, ruha nélkül, csak fehér neműben jelent meg. Erre Ivának sem kellett több, levette lepelszerű köntösét, és csak a rövid blúza maradt rajta. Éva nem készített különleges, drága harapnivalót, de ezt nem is vártam el tőle, hiszen jól kiköltekezett a házépítéssel. Mivel tévések vagyunk, ő pedig színésznő, aki sokat szerepelt, gondoltam, hogy a fő téma a munkánk lesz. Annyi sok minden történik a forgatáson, a jó és rossz dolgoktól kezdve a kellemetlenségekig. Ezeket a témákat nem lehet kimeríteni. Éva kezdte a beszélgetést. Örülök, hogy eljöttetek és megnéztétek a házat, de van egy komolyabb dolog, amiről beszélni kell. Röviden elmondta, hogy a volt férje Miklós, akitől már régen elvált, most is zaklatja, nagyon féltékeny. Már akkor is szerelem féltő jeleneteket rendezett, amikor még együtt éltek, de nem csak a túlzott féltékenység volt a válás oka. Miklós bozontos haja mellett dús szakállat és bajuszt is növesztett. Úgy nézett ki, mint Marx Károly a fotókon. Emellett egész testét még a háta közepét is szőr borította. Amikor megizzadt, nagyon kellemetlen szagot árasztott. Évának azóta szőrzetiszonya van. Havonta szőrteleníti magát, már saját szőrzetétől is undorodott. Amikor ezt mind elmondta, megértettem, miért vágatta le rövidre a haját. A legtöbbet arról beszélt, hogy nemrég összefutottak az utcán, és nem tudta lerázni. Rád is nagyon haragszik és féltékeny, folytatta Éva. Amikor egy kiváló alakításom alatt az egyik forgatáson átöleltél és megcsókoltál. Ilyesmi munka közben sokszor megtörténik, már nem is emlékszem, hogy mikor és hol történt az említett eset. Miklós sokszor azt állította, hogy én vagyok mindennek az oka, ennek pedig semmi értelme sem volt. Egész éjfélig elhúzódott a beszélgetés. Éva szerette volna, hogy még egy napot maradjunk és nála aludjunk. Bár nem volt kényelmes, mégis jobbnak tűnt az ötlet, mint későn visszautazni a lakásunkba. A három szoba közül az egyiket rendelkezésünkre bocsájtotta. A bútorzat hiányában a padlón a párnák közé feküdtünk le. A nagy meleg miatt, takaró nélkül, félmeztelenül aludtam Vinussal. A gőzmozdony lassan begurult az állomásra. A szerelvény mindössze 5 vagonból állt. Az első percben nem tudtam megállapítani a leszálló utasok kilétét. Csak valamivel később, amikor a fehér pára a mozdony oldaláról elillant, lassan előbukkantak az utasok. Többen voltak. Egyesek kartonbőrönddel, de sokan ponyvából készült hátizsákkal érkeztek. Öltözékük szegényes, rongyos és piszkos volt. Ahogy közeledtek, kabátjukon megláttam a sárga csillagot. Rögtön tudtam, hogy zsidók. Valahol a sor közepén egy sovány arcú, kicsit nagyobb orrú, komoly fiatalember közeledett. Őt vártam, Miklóst. Búja haját és szakállát egész rövidre nyírta. Egy szőke, hosszú hajú fiatal nő jött vele kézen fogva. Az ő ruhájára nem láttam kitűzve a sárga csillagot, kezet fogtunk. Nem engedtem el a kezét, mert ki akartam ragadni a sorból. Félreálltunk, hogy a többiek elmehessenek. Miklóst csak a versei alapján ismertem, most találkoztunk először. Mielőtt tovább léptünk, bemutatta Évát, a feleségét. Évát már korábbról ismertem. Amikor kezet nyújtott, nem adta a jelét annak, hogy ismer. Erre én is úgy tettem, mintha először találkoznánk, pedig Éva a színésznő nálam sok irodalmi műsorban szerepelt. Te nem is voltál Cservenkán, jelentettem ki bevezetés nélkül. Ezt honnan gondolod? Kérdőjelezte meg Miklós az állításomat. Én mondtam neki, vágott közbe Éva. Miklós engem félrelökött, majd megmarkolta Éva kabátgallérját, és lekevert neki 2 hatalmas pofont. Az asszony nem sikított, nem is nyöszörgött, néma maradt. Amikor odaugrottam, hogy lefogjam Miklóst, már nem kellett. Megrökönyödve állt, és csak Évát figyelte. Éva remegni kezdett. Egész teste lassan átlátszóvá vált, majd eltűnt, de a folyamat rögtön visszafordult. Lassan újra megjelent a teste, de most már nem rongyos, piszkos kabátban, hanem fehér, vékony selyemruhában. Haját aranyból készült vékony babérkoszorú díszítette. Kezét Miklós felé nyújtotta. Ő megpróbálta elkapni, de mindannyiszor a fogása keresztül ment rajta. Éva ott állt, de leheletszerűen megfoghatatlanná vált. Mit tettél, te bolond? Elveszítetted egyetlen múzsádat, kiabáltam rá. Valaki kopogott a szobaajtón. Éva jött megkérdezni, hogy aludtunk. Amikor bejött, Miklós is beosont mögötte. Mesztelenül álltam a szoba közepén, gatyával a kezemben, mert épp azt akartam felvenni. Megkértem őket, hogy forduljanak el, míg felöltözöm. Amikor Éva az ajtó felé fordult, akkor látta, hogy Miklós is a szobában van. Megijedt, mert tudta, hogy megint bajt csinál. Miklós rögtön az ajtóhoz lépett és bezárta. Azt hitte, hogy én vagyok Éva új udvarlója, ezért bosszút akart állni. Erősebb volt nálam, és az ott lévő székbe kényszerített, kezeimet a karfához bilincselte. Évát nem akarta bántani, ezért kizárta a szobából. Amikor Vinus felé indult, ő kimenekült a másik szobába. Miklós nem foglalkozott a nőkkel, kénsavat hozott egy üvegben, velem akart elbánni. Amikor Éva kintről meglátta a savval teli üveget, zörögni kezdett az ablakon, és megfenyegette Miklóst, hogy felhívja a rendőrséget. Miklós utána ment az udvarra, hogy ebben megakadályozza. Éva mindig ügyesen elszökött előle, Miklós követte. Ezt az időt használta ki Vinus, és visszajött hozzám. Megpróbált kiszabadítani, de a kötés nem adta magát, csak kulccsal lehetett kioldani. Az acél nem engedelmeskedett. Akkor látta meg Vinus a savval teli üveget. Felvette és óvatosan néhány cseppet a bilincsre öntött. Arra számított, hogy a folyadék szétmarja a vasat. Rövid időn belül megpuhult a bilincsen lévő láncszem, és kiszabadíthattam a kezemet. A szabadulás az utolsó pillanatban történt. Miklós már jött is Évával. Mind a hárman ott álltunk a nappaliban, és farkas szemet néztünk Miklóssal. Amikor már kilátástalannak látszott a helyzet, megjelent az ajtóban valaki, aki véget vethet ennek az őrületnek. Miklós, ne bántsd ezeket az embereket, szólt egy erélyes női hang az ajtóból. Mindannyian, még Miklós is odafordult. Fanni állt az ajtóban, csípőre tett kezekkel. Rövid őszhaja volt, az arca ráncos, szigorúan nézett Miklósra. Ő nem szólt semmit, csak meghunyászkodva kifelé indult a szobából. Nem mert még az idős asszony szemébe sem nézni, amikor elment mellette. Mindannyian megkönnyebbültünk. Éva pedig csak megjegyezte: ilyen leszek, ha megöregszek?